Kedves hallgatóink, november 2-a a halottak napja, eredetileg a katolikus egyház ünnepe, de mára az elhunytakról való általános megemlékezés napjává lett. Ezen a napon sokan keresik fel a temetőkben hozzátartozóik sírját és gyújtanak gyertyát, mécsest emlékükre. A reformációban a halottak napjának nincs hagyománya, de november 1. vasárnapja sok protestáns gyülekezetben a gyászolók vasárnapja, amikor istentisztelet keretében közösen emlékeznek elhunyt szeretteikre a hozzátartozók. Ennek kapcsán dr. Gál Sándort, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesét kérdeztük többek között arról, hogyan viszonyuljunk a halálhoz, hogyan dolgozzuk fel közeli szeretteink halálát, különösen akkor, ha valaki tragédia áldozata lesz, vagyis hirtelen és nem élete alkonyán hagy itt. Gál Tamás interjúját hallják.
Dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese a vendégünk. Áldás békesség, esperes úr.
Áldás békesség.
Halottak napjához közeledvén a halálról beszélgetünk, ugye ilyenkor elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Nem sokára konkrétan erre is rátérünk, hogy hogyan éljünk meg az elhunyt szeretteinkkel való gyászt, de előtte azért legyünk egy kicsikét én központúak a tekintetben, hogy nézzük azt, hogy én, jó magam, féljek-e a haláltól, mint keresztény.
Hát ez a jobb megközelítés, hozzá kell tenni. Tehát nyilvánvalóan a halottak napi megemlékezés az egész társadalmat átfogó, átjáró esemény, de alapvetően mi az élet innenső oldaláról tudjuk megközelíteni, és nem az elmentek oldaláról. Tehát amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy én magam hogyan viszonyuljak a meghalás valóságához, akkor ez a helyesebb kérdés, mert ez a tisztázandóbb dolog, és a Biblia tanítása szerint erre van lehetőségünk. A kérdés tehát az, hogy féljünk-e a haláltól, minden ellenségtől fél az ember, és félhet. Az ellenség az azt jelenti, hogy veszély. A Biblia maga is ellenségnek nevezi a halált, a meghalás tényét, így fogalmaz Pál apostol, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát ebből rögtön levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem kell erőltetetten úgy barátkoznunk az elmúlás tényével, hogy az egy varázslatos, kedves, szentesíthető dolog, mert Isten előtt sem kedves az ember halála. Halál ténye az az ember Istentől való elszakadásának a következménye, ahogyan a bűnbeesés történetét olvassuk Mózes első könyvének a 3. részében, ott találkozunk vele a teremtés után, az elhajlás, az Isten ellen való fellázadás követően, hogy az Istentől való eltérés egyik következménye az, hogy az emberi test ebben a formában, ahogyan élünk, nem maradhat meg ebben az állapotban örökre. Tehát nem megfeledkezve a kérdésről, hogy kell-e félnünk a haláltól, alapvetően a saját lehetőségeinket mérlegelve igen. Azonban, mivel a halálról Isten is beszél, ő adta ki a büntetés egyik paragrafusaként, ha szabad ezt így mondani, ő kézben tartja ezt, hiszen ő úr fölötte. Az, hogy hogyan uralkodik fölött, az nem úgy van, ahogyan mi benyúlunk a zsebünkbe, és kiveszünk valamit, és átadunk egymásnak valamit, bár megtehetné, hiszen ő mindenható Isten, hanem ő teljes jogszerűséggel szerzett hatalmat az emberi meghalás felett. Ő adta ki ítéletként, az ítéletet végre kell hajtani, a büntetésnek be kell következnie, de ez úgy történt, hogy maga vállalta önmagára a mi büntetésünket Jézus Krisztusban. A Krisztus kereszthalála és a halálból való feltámadása az a bizonyíték, arra nézve, hogy Isten úr a halál fölött, és azt üzeni ezzel számunkra, hogy kézbe vette a mi meghalásunk dolgát. Meg fog történni, be fog következni, de nem esetlegesen és nem viszonylagosan, hanem az ő felügyelete alatt. Visszatérve a kérdés, hogy kell-e félni a haláltól, mindjárt más ez a félelem, amikor tudjuk, hogy ez a bennünket megrettentő és az életföldi létünket lezáró esemény, a meghalás, ez nem egy elszabadult dolog, hanem ez az Isten kezében van. A halálban és a halál utáni létünkben az Isten uralma alatt vagyunk. ha szabad egy példát mondani, akkor azt mondom, hogy egy gyerek, aki egy magasról leugrik az édesapja ölébe, a mélységtől félhet, mert már van egy olyan érzékenysége, érzéke, hogy ha valaki leesik, vagy leugrik valahonnan, akkor annak komoly következménye van, és mégis leugrik, mert az apja biztos karjai várják. A keresztény ember számára a földi élet lezáródása, meghalás minden borzalmával, minden testi és lelki fájdalmával hordoz egy ilyen biztos tudást, hogy beleesek a halálba, ebbe az ismeretlen állapotba, de nem a semmibe esek ki, nem az ismeretlenbe, mert ettől lenne félelmetes, és ettől válik vigasztalóvá, vagy reményteljessé a dolog, hogy tudom, hogy a halál ténye, és a halál utáni létemnek a ténye, az az Isten uralma alatt van. A halál, mint bekövetkező, szabad így mondani, életesemény, önmagában lehet félelmetes, ugyanakkor a keresztény hitünk számára azt kell mondanom, furcsa párosítással, szópárosítással, hogy biztonságos. Mert az az Isten, aki az életem felett uralmat vett, akinek átadtam, visszaadtam az uralmat, tőle való eltérés, lázadás után visszafordultam, visszatértem hozzá, az az Isten megígérte, hogy ebben a általam kontrollálhatatlan és irányíthatatlan történésben ott lesz velem, és uralni fogja azokat a dolgokat, amelyekre én nem vagyok képes. Kereszténynek lenni ezért kiváltságos dolog, és ezért megnyugtató dolog, amikor erről a nagyon szomorú és megrázó dologról beszélünk, hogy meg kell halnunk, és ebben a formában ki kell menni a világból, mert Isten az övéi számára ott is a saját jelenlétét ígérte, ezért nem szépítjük a haláltényét, hanem a realitását mondjuk el a Biblia tanítása szerint.
Tehát az a legjobb felfogás ilyenkor, hogyha azt mondom, hogy megyek az én jó Istenemhez.
Így van, az Atyához, akit naponta szólítunk. Milyen nagyszerű dolog, hogy még egy imádságot, ima formát is hagyott számunkra Jézus Krisztus, amikor a mi Atyánkot, ugye gyerekkortól kezdve keresztény emberként mindennapi gyakorisággal, gyülekezeti életben szinte minden összejövetelen mondjuk, és ezzel kezdjük, hogy mi Atyánk. Tehát gyakorlatilag állandóan erősítjük a bizalmunkat az Isten felé, hogy ő atyaként kezel bennünket az életünk magaslatain, mélységein és az életünk végpontján, amit mi itt erről az oldalról halálnak nevezünk.
Izgulnivalónk pedig akkor egyáltalán nincs, különösképpen akkor, hogyha Jézus Krisztusban hiszünk, az ő feltámadásában. Ha nem hinnénk, akkor viszont kellene, mert hogy akkor ítélet elé állunk, ugye?
Hát egyrészt azért lehetne, és azért kellene, mert az ismeretlenséggel állunk szembe. Azt mondtuk, hogy ellenség a halál, és ezzel hívők hitetlenek egyáltalán egyaránt kiegyeznek, tehát nem vitatkozunk, mert lezár valamit, jót, rosszat, lezárja biztosat, a megfogalmazhatót, és egy megfogalmazhatatlan, még soha nem tapasztalt, visszafordíthatatlan dolgot állít elénk. De mivel tudjuk az előbb elmondottak szerint, hogy Isten a kezében tartja, azon az úton, hogy váltságot is szerzett, ezért felszámolhatjuk azt a rettegést. Én nem is izgalomnak mondanám, mert az izgalmat sok mindenre szoktuk, pozitív értelemben is szoktuk használni, hanem inkább azt a rettenetet, amit a halál okozhat. Tehát van ebben emberi fogalom szerint izgalom, mert nem tudjuk, hogy milyen lesz. Sőt, amikor egy nagyon komoly szenvedés után szinte kikívánkozik az ember ebből a világból, akkor várjuk. A keresztény mély hitbizonyosság azt jelenti, hogy tudom, hogy hova megyek, nem jártam még ott, Isten nyilatkozata alapján tudom, hogy jó lesz számomra, és hát ez egy izgalmat jelent, jó értelemben vett izgalmat, ahogy a gyermek vár egy nagy családi eseményt, a testvér megszületését, a karácsonyi ajándékozást. Így nem túlzás azt mondani, hogy a keresztényben van egy szent izgalom arra nézve, hogy milyen lesz az, amire nézve a Biblia ilyen minősítéseket mond, hogy amit szem nem látott, ember füle nem hallott, és az ember szíve értelme meg sem gondolt, az várja ott a Krisztusban hívőket.
Viszont ennek lehet egy másik oldala is, amikor nem az, hogy nem félek a haláltól, hanem egyenesen várom a halált, hogy Istenhez kerülhessek.
Igen, talán némelyek megütköznek egy picit ezen a nagyon bátor állításon. Ez nem az önkezőség felé visz el bennünket, vagy hogy lebecsüljük a földi életet, hiszen ez is Isten ajándéka, hanem a bizonyosság. Tudok több olyan történetet, ismertem néhány embert az életemből, kapcsolataimból, akik mondjuk időskorukban megértek arra, hogy beteltek az élettel. Ezt Jób könyvének a legvégén olvassuk. Jób, aki rengeteget szenvedett, Isten kiigazította a szenvedéseiből, megelégítette hosszú élettel, és az van ott a Jób könyve utolsó soraiban, hogy meghalt hosszú életet élve, betelve az élettel. Tehát ismertem én is olyan embereket, olyan idős hitben járt testvéreket, akik úgy érezték, hogy a testi gyengeség, a napok fogyása az egyre érezhetően és egyre közelebb viszi őket Isten nagy ígéretéhez, a mennyországba való bejutáshoz, és felkészültek, és mondták is, hogy ők készen vannak arra, hogy elmenjenek. Hát még olyat is tudok, aki majdnem, hogy elkészítette magát fizikai értelemben arra, hogy ő most elalszik, és ennek az álomnak a végén majd Istennél ébred fel. Hát nem úgy történt, de egy nagyon kedves idős asszonynak a története jutott eszembe. Tehát igen, várhatjuk a tökéletességet, az Isten országában való létet, amelyből hiányozni fog mindaz, ami most itt nekünk nagyon nagy tehertétel, maga a megszomorodás lehetősége, az ítélet, a fájdalom, és minden, amit a negatív kategóriába szoktunk besorolni.
Mindez azért az, hogy várom, hogy oda kerülhessek a teremtőmhöz, azért ez nem kell, hogy olyan szélsőséges gondolatokra sarkaljon minket, hogy meggondolatlanul cselekedjünk. Tehát, hogy például most itt van ugye ez a covidos időszak is, hogy nem vigyázok kellően úgy magamra, ahogy kellene, mert ha meghalok, akkor Istenhez kerülök közel.
Persze, tehát ha így lenne, akkor az egy könnyelmi gondolkodás lenne. Van egy nagy ígéret, és akkor felelőtlenül elhasználjuk a földi életünket, a testi erőnket, a testi egészségünket, az időnket. Ez tékozlás. A földi élet határát megint csak a Biblia tanítása szerint Isten mérte ki. Ezen, mivel az ember szabad akaratú lény, ezen lehet rövidíteni. Azzal, hogy egy túlhajszolt életet élünk, azzal, hogy hamarabb akarjuk befejezni az életet, mint amennyit Isten kijelölt számunkra. Tehát nem hatalmaz fel bennünket felelőtlenségre, sőt, az a tudat, hogy nekem Isten országában van a végtelen létem, a mostani létezésemnek a folytatása, hát az egy nagyon nemes gondolkodásra és egy nagyon céltudatos, kiegyensúlyozott földi életvezetésre kötelez el, mert az itteni nem lebecsülendő, de az örökké valósághoz képest parányi földi létünk, az egy küldetéses lét. A küldetéses lét azt jelenti, hogy azért vagyok ezen a világon önmagam miatt, mert Isten megalkotott, hogy elvégezzek valamit. És ez nem egy háznak a felépítése csupán, vagy anyagi javak megszerzése, vagy szellemi dolgoknak a kiaknázása, hanem az a keresztény felelősség, hogy ezt a hírt, azt a bizonyosságot, amiben már én benne vagyok keresztény emberként, hogy Isten Jézus Krisztus által bocsánatot kínál, és örök életet ajánl számunkra, ezt elmondjam minél több embernek, ha lelkész vagyok igehirdetéssel, ha nem vagyok lelkész, és ha lelkész vagyok, akkor is az életformámnak a különböző mozzanataival, hogy bátorítsam ezt a világot. Tehát nem önmagunk miatt vagyunk csupán, hanem azért, hogy minél többeket visszavezessünk ebből a lázadó, tőle eltért életből a biztonságos, vele tartó földi és majd örökké tartó életbe.
Kicsikét máshogy terveztem arányaiban véve ezt a beszélgetést, legalább 50-50%, hogy arról beszélgessünk, amit említettem a legelején, ugye, mert ugye itt azért nem csak rólunk van szó, hanem másról is. Tehát akkor, amikor elhalálozik valaki, pláne hogyha nagyon közel állt, akkor azt a gyászt azt meg kell élni. Különösképpen akkor nehéz ez, vagy ezen gondolkodni, amikor hát ugye hát a keresztjén szerettünk hunyt el, tudjuk, hogy rajta már nem segíthetünk, ő valószínűleg jó helyen van, ellenben minket itt hagyott. Akár egy olyan életszituációban, egy hirtelen tragédia révén, amelyből nem egy egyszerű kecmeregni.
Hát ez egy
mondani?
Nagyon komoly törés. Én azt gondolom, hogy amikor valaki mellőlünk elmegy, ahogyan nagyon szépen fogalmazzuk, vagy fordítjuk régiesen a minden élőknek útján, tehát amit nem kerülhetünk el, akkor ez egy nagy megrázkódtatás, ez a gyász, ez a veszteségnek a ténye. Ez egy teljesen igazolható és kezelendő dolog az életünkben, hiszen a földi kialakított életrendünkből egy darab törik ki. Az, hogy ki az, aki eltávozik, nyilván akár rokoni, akár baráti, akár érzelmi kapcsolatok mélységétől függ, ennek a súlyossága vagy a fájdalomnak a mélysége, de hát erről szabad beszélni, és ezt nem kell letakarni, a keresztény vagyok mindent elfedni akaró fájtlával, hanem ideje van a sírásnak, mondja az Úr Jézus Krisztus. Az elszakadás, hát még az ő isteni és egyben emberi mi voltában is megjelenítődött, például a Lázár halál esetében, amikor Lázár a Jézus által szeretett barát meghalt, és ugye Jézus ott megkönnyezi a Lázár sírjánál, tudva az, hogy ő vissza tudja hozni még ebbe a földi valóságba, nem örökké itt tartásra, hanem majd egy örök életre, de az ő kapcsolatrendszerében, az ő emberi kapcsolatrendszerében benne van Lázár a testvéreivel együtt, és kiesik Lázár ebből a halál miatt, és ez fájdalmat jelent Jézusnak, és fáj Jézusnak az, hogy Lázár halála fáj a testvéreinek, ugye. Oda megy Mária, Márta, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát egy csomó dolog felborul az elmenetellel, ezt tudomásul kell venni. Egy csomó dolog felborul az életünkben, a kialakított életrend egyensúlya billen ki, és hát ott ez egy fájdalmat, bizonytalanságot jelent, és egy nagyon nagy feladatot, munkát jelent. Ez a gyász munkája, hogy időt hagyva, körültekintéssel, csendben maradással, Isten felé való fordulással kérni azokat a egyensúlyra visszaállító erőket, megtapasztalásokat, amelyek miatt már ugyanolyan nem lesz az életünk, mert valaki fontos kiesett belőle, de élhetővé, földi módon élhetővé lehet tennünk az életünket, illetve egyfajta készültségi fokot is jelent. Minden egyes haláleset szembesülés a saját mulandóságunkkal, és a józan gyászban ez is benne van, hogy én is elmegyek majd, és erre az elmenet erre az Isten által rendelkezésre álló felkészülés segítségével készülni fogok, és úgy megyek tovább.
No, de hogy lehet azt feldolgozni, hogyha valakit hirtelen ragad el Isten, hirtelen történik egy tragédia. Olyas valaki hal meg, aki még mondjuk tényleg középkorú, még nem kellene, ugye ezt szokták mondani, még azért még élhetett volna. Azért itt egy olyan törés keletkezik a hozzátartozók életében, amelyet azért nem egyszerű feldolgozni, és ilyenkor előjöhet a vád is Isten felé.
Elő is szokott jönni.
Gyűlölöm Istent, ilyen szavakat is hallani.
Igen, elő is szokott jönni, mert van egy kialakított életrendünk, egy megszokott biztonsági érzetünk, amelyikben az elveszített személy meghatározó volt, és nem tudjuk elképzelni az életünket nélküle, és ennek a valósága abban nyer igazolást, amit említettünk az előbb, hogy amikor elveszítünk valakit, akkor megváltozik minden. Az értékek is megváltoznak, hiszen hányszor mondjuk, hogy mindenemet odaadnám, sőt idős szülők, a fiatalabb gyermekeikre nézve, hogy bárcsak én haltam volna meg. Ezt még Dávid király is elsiránkozza, amikor épp a napokban olvastunk, amikor Absalom fia meghal, akkor a fia nevét emlegetve szinte cserélne vele ebben a helyzetben. Hát az is megvan írva, hogy egy Zsoltárban olvassuk, hogy életem ideje kezedben van. És amikor ezt elmondjuk, ezt nagyon jó nyugodt körülmények között elmondani, de ennek ez a következménye, vagy ezzel a realitással kell számolni, hogy az ő kezében van, akkor az nem csak azt jelenti, hogy 70-80-90 évet élhetünk, hanem neki a rendelkezési állományában van az is, amikor sokkal hamarabb kell valakinek kimenni ebből a világból. Nagyon sok esetben nyilvánvalóan emberi meggondolatlanságból, balesetek, tragédiák, nem az Isten által elindított folyamatok, ő általa végbe menni hagyott dolgok, de az emberi szabad akarat miatt sokszor nem ő okoz tragédiákat és haláleseteket, hanem az emberi figyelmetlenség, felelőtlenség. Nyilván ezek átütik az ember életének a falát, hogy lehet feldolgozni, ugyancsak a keresztény bizonyossággal, azzal, hogy a földi utunk véget ér, de a létezésünk az nem ér véget. Ezzel kellene többet foglalkoznunk, és azzal a lehetőséggel, hogy Isten helyreállít bennünket a hitre jutás útján, a hozzávaló térésben, és ezek az itt tragédiaként megmaradó nagygyászt, fájdalmat jelentő eseményeket is úgy tudjuk feldolgozni, hogy ez nem a végpont, ez a földi létnek a végpontja, és a hitben meghalók abban a helyreállítottságban szoktuk biztatásként mondani, hogy találkoznak. Ez is biztos egy nagy mozzanata lesz az örökké valóságnak, de sokkal nagyobb dolgokat fogalmaz meg a Biblia az örökké valóságról, mint az emberi találkozásokat csupán.
Sajátságos hangulata van ilyenkor október 31-én a fáklyás felvonulásnak, úgyhogy a beszélgetésünk végén egyetlen egy kérdést engedjen meg. Lesz idén fáklyás felvonulás a reformációra emlékezvén október 31-én?
Ebben a formában nem, ahogyan ezt már évek alatt bevezettük itt a nyíregyházi protestánsok, evangélikusok, reformátusok közösségében, a járványhelyzetre való tekintettel nem ünnepeljük így, nem így emlékezünk, hanem a két felekezet egyeztetése alapján október 31-én szombaton este 6 órakor a Nyíregyháza városi református templomban tartunk ünnepi istentiszteletet.
Köszönjük szépen, Esperes úr! Áldás békesség!
Áldás békesség!
Kedves hallgatóink, november 2-a a halottak napja, mára az elhunytakról való általános megemlékezés napjává lett. Ezen a napon sokan keresik fel a temetőkben hozzátartozóik sírját és gyújtanak gyertyát, mécsest emlékükre. A reformációban a halottak napjának nincs hagyománya, de november 1. vasárnapja sok protestáns gyülekezetben a gyászolók vasárnapja, amikor istentisztelet keretében közösen emlékeznek elhunyt szeretteikre a hozzátartozók. Ennek kapcsán dr. Gál Sándort, a nyírségi református egyházmegye esperesét kérdeztük, többek között arról, hogyan viszonyuljunk a halálhoz, hogyan dolgozzuk fel közeli szeretteink halálát. Különösen akkor, ha valaki tragédia áldozata lesz, vagy hirtelen, és nem élete alkonyán hagy itt bennünket. A riporter Gál Tamás volt.